Kezdjük egy kicsit a szervezési oldalról, hogy mennyire nehezítette meg a jelenlegi járványhelyzet az imanap szervezését, mert hogy feltételezem, hogy egy hagyományos évben sok személyes találkozással jutnak el addig, hogy elindulhat az imanap a Kárpát-medencében. Idén erre volt a lehetőség, vagy hogyan tudták megszervezni az imanapot, vagy tudják szervezni?
Hát a Kárpátaljai Református Nőszövetség szervezi az idén az imanapi anyagot, és az ő anyaguk található meg az interneten is. A Kárpátaljai Református Egyháznak a honlapján, illetve hát a honlapjaink is átvették. Csak levelezni tudtok. Kárpátaljára nem jutottam ki személyesen. Máskor mindig úgy van, hogy előtte átbeszélgetjük, hogy milyen anyagok kerüljenek fel, mi az, ami fontos, mi az, amit jó lenne, hogyha a többi 9 kerület tudna róluk. Most ez mind ő rájuk hárult, hogy otthon ők kigondolják, hogy mi az, amit szeretnének a tudósításban elmondani, illetve milyen imádságokat írnak meg, hogy miért is imádkozzunk értük. A levelezés azért nem olyan, mint egy személyes találkozás. És aztán, ami még nagyon nagy nehézségünk, vagy hiányosságunk az idén, hogy nem tudtunk felkészítő konferenciát tartani. Mindig szeptember 3. hetében szoktuk ezt szervezni, és ez azt jelenti, hogy a másik 9 kerületnek a vezetőségi tagjai elutaznak abba a kerületbe, akik éppen szervezik, és ott nem csupán előadásokat hallgatunk meg, ami ugye ezen mégiscsak több, mint ami a füzetbe belekerül, hanem a személyes beszélgetések, hogy kérdezhetünk, hogy látogathatjuk őket, találkozhatunk helyi gyülekezeti nőszövetségi tagokkal, lelkipásztorokkal, előadókkal, és aztán egy egész napos kirándulás is benne szokott lenni ebben a hétvégi programban, ami azt jelenti, hogy amit ők fontosnak tartanak, azokat meglátogatjuk. Fölülünk egy autóbuszra, és oda elmegyünk. Másik, hogy amikor odaérünk valahova, az a gyülekezet készül, ahogy fogad bennünket. Mi viszünk valami ajándékot, akik érkezünk ki a maga egyház kerületéből, és órákat ott töltünk egy-egy helyszínen, hogy az ottani embereknek az életét megismerjük. Na most ez mind kimarad. És én ezt azért nagyon sajnálom, mert Erdélyről, Királyhágó mellékről még csak többet tudunk, de Kárpátaljára nem járnak olyan sokan. És Kárpátalját segítjük ugyan rendszeresen, de általában mindig csak valakinek az elmondásából tudjuk azt, hogy mi történik ott. Én magam is évente szoktam menni Kárpátaljára, volt úgy, hogy többször is, és most ez kimaradt az életemből, és nagyon-nagyon hiányzik.
Mielőtt a részletekről beszélünk az imanappal kapcsolatban, hogy egy gyülekezet most hogyan csatlakozhat, és a többi, először is egy általános kérdést szeretném, ha megfogalmazná, hogy ön szerint miért fontos idén ez az imanap, és ennek két oka van a kérdésemnek. Az egyik, amiről már beszéltünk, hogy egy járvány,
hát
jó lenne nem azt mondani, hogy a közepén vagyunk, de nem tudom, hogy hol vagyunk. Tehát, hogy egy járványban
igen.
vagyunk, úgy összesen a Kárpát-medencében, országtól függetlenül. A másik pedig, hogy Trianon 100. évfordulóján vagyunk, és együtt imádkozhatunk a kárpátaljaiakért. Szóval miért fontos ön szerint idén ez az imanap?
Ezt az imanapot ugye az idén már 15. alkalommal szervezzük meg. Itthon, ahogy beszélgettünk, azt vettem észre, hogy a fiatalabbaknak szinte már történelem az, hogy 2004. december 5-én mi történt. És olyan furcsán néznek rám, mert ugye már természetes lett, hogy a határon túli magyarok, azok megkaphatják a magyar állampolgárságot. És el kell újra és újra magyarázni, hogy bizony voltak olyan idők, amikor ez nem volt természetes, sőt, hosszú ideig kellett valakinek várnia, még hogyha itt élt Magyarországon akkor is. És mindez abból fakadt, hogy nem ismertük a határon túliakat eléggé. Nem tudtunk róluk, és ezért is szerveztük az imanapot, ami ugye egy imanapba csúcsosodik ki mindig december 1. vasárnapján, ugyanakkor ehhez egy egész éves programot jelent a nőszövetségekben. Hiszen felvették egymással a kapcsolatot, határon túli nőszövetségek találkoztak, látogatták egymást, kapcsolatokat építettek, volt úgy, hogy gyülekezeti kirándulást szerveztek, aztán segítik a kint lévőket, vannak, akik gyógyszeradományjal segítenek, vannak, akik arra figyelnek, hogy vannak sérültek köztük, akik abszolút semmilyen ellátásban nem részesülnek Kárpátalján, mert ott nincs olyan, hogy fogyatékos ellátás, és ezért aki valamilyen sérüléssel rendelkezik és nem tud dolgozni, annak abszolút semmi jövedelme nincs. Tudok olyan nőszövetségeket, akik fölvállaltak ilyen embereknek a segítését havi rendszeres összeggel. Most ez, hogy most nem tudunk találkozni, ez lebénítja ezeket a kapcsolatokat, illetve csak arra tudunk szorítkozni, ami levelet kapunk, illetve a levelekbe a híradásra. Nagyon fontosnak érzem azt, hogy egyrészt beszéljünk arról, hogy tulajdonképpen miért is fontos az a határon túliaknak, hogy újra magyar állampolgárságot kaphatnak. Miért is fontos az, hogy megalakult 2009. május 22-én a Magyar Református Egyház, ahol most már egy tömbben együtt gondolkodnak egyházi vezetőink a 10 területnek az életéről, akik a Kárpát-medencében élnek. És ami nagyon érdekes, hogy vannak olyan délalföldi gyülekezetek, akik mit sem tudtak például arról, hogy a Vajdaságban hogy élnek emberek. Mert nem mozdultak ki, nem érdekelte őket, nem mentek át. És az imanap kapcsán, amikor bekerült például Vajdaság az imanap anyagába, akkor nagyon sok gyülekezet azt mondta, hogy jaj, hát kapcsolódjunk be, vannak itt olyan programok, amiben mi is részt tudunk venni, és látogassuk meg a határon túlélőket. És azzal, hogy egy-két, vagy akár több napot is együtt töltöttek, ennek következve tisztult egy kicsit a kép. Tehát sokan azt gondolják Magyarországon, hogy meg még ki is mondják, hogy ja, hát azok a románok, akik átjöttek, ők nem románok, ők magyarok. Világéletükben magyarok voltak, magyar az anyanyelvük, magyarul imádkoznak, magyarul dicsérik az Istent, csak éppen Romániához csatolták őket annak idején Trianonba. És az idén nem tudtuk megtartani a nagy Trianon konferenciánkat sem. Terveztük, hogy a debreceni nagy konferenciát, amit mindig június utolsó péntekén tartunk, egy ilyen nagy Trianon konferenciává kibővítjük. És hát aztán sajnos a járvány következtében vissza kellett mondani a meghívásokat, nem tudtuk ezt a konferenciát megtartani, hiszen azok, akik jöttek volna, azok mind azt tették kockára, hogy akkor most a járvány utáni közvetlen időpontban, ugye a tavaszi járvány az lecsengett májusba, hogy elinduljanak, ne induljanak, milyen fertőzésnek teszik ki magukat. Tehát bölcsebbnek láttuk püspök urral és a kerületi vezetéssel, hogy nem teszünk ki senkit ennek a veszélynek. És nem azt mondom, hogy nem volt eléggé szép a Trianon ünneplésünk, vagy a helyi ünneplések, de mindig egészen más az, amikor sokan vagyunk együtt, és úgy ünnepelhetünk, úgy emlékezhetünk, úgy találkozhatunk egymással, hogy sok-sok kerületből vagyunk együtt.
De ön szerint pont ezek, amiket most elmondott, vagy ezek miatt is lehet, hogy furcsa így a kérdés, hogy fontosabb-e imádkozunk ebben a helyzetben, vagy megerősítőbb-e, vagy jobban van-e rá szükségünk? Fontosabb most, hogy együtt imádkozzunk?
Az az igazság, hogy azért az internetes lehetőségeket kihasználva imaláncokat szerveztünk. Tehát folyamatosan imádkoztunk mi egymásért, de azért az mégsem olyan, mint amikor személyesen együtt imádkozunk a debreceni nagy templomban. Nagyon-nagyon fontos nem csak az, hogy mi imádkozunk, hanem tanítsunk másokat arra, hogy Isten nem az egyik lehetőség, aki majd megment bennünket a nyomorúságtól, meg ettől a járványtól is, hanem Isten az egyetlen lehetőségünk. Tehát ő az, aki megvált bennünket a bűneinkből, a nyomorúságainkból, a megkötözöttségeinkből, és még a járványból is. Igaz, hogy embereket használ föl, akik majd megtalálják, reméljük, az ellenszerét ennek a vírusnak is, és aztán azt használni fog nekünk. De biztos, hogy nem véletlen, hogy az Úristen most ilyen idézőjelben csendet bocsátott ránk, mert már nagyon a világ zaja beült a szívünkbe. És az imádságaink pedig mindig arról szólnak, hogy Uram, ments meg minket, hogy olyan legyen minden, mint régen. És azt hiszem, hogy a második hullám erre tanít meg bennünket, hogy talán nem is jól imádkozunk. Mert Isten nem biztos, hogy azt akarja, hogy minden olyan legyen, mint régen, hiszen azért állította meg az emberiséget, mert vesztébe rohan, hanem Isten úgy gondolja, hogy azért imádkozunk, hogy végre meghalljuk, meglássuk, hogy mi az ő terve velünk. Mi az, amire gondol, hogy mit kell tennünk egymásért. Ugye a nőszövetségnek a vezérigéje az a Galata 6.2-ből, hogy egymás terhét hordozzátok, úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. És nagyon fontos, hogy most arra koncentráljunk, és ki, aki letölti ezt az anyagot a honlapról, arra figyeljen, hogy Kárpátalján milyen történések vannak. Mert mind a mellett, hogy nélkülözésről beszélünk, meg nyomorúságról beszélünk, meg pénznélküliségről beszélünk, egy fantasztikusan összetartó református egyháznak a képét látjuk, ahol vannak missziók, ahol vannak mentőmissziók, hogy az emberi életet nem hagyják kallódni, ahol meghirdették 2017-ben a reformáció gyermekei programját, és azóta azok a családok egy külön hálózatot alkotnak most már, akiknek mindenféle programokat csinálnak, segélyakciókat szerveznek. Ebbe kapcsolódtunk be mi a Keresztmama programunkkal, hogy segítjük 50 olyan rászoruló családnak az életét, akiknek tényleg nagy az anyagi szükségük. Ezt rendszeresen megtesszük havonta. De az imádság az az egyetlen egy lehetőség, amire rá kell, hogy világítsunk mindenki előtt, hogy Istent komolyan kérjük, hogy adjon nekünk a szívünkbe csendességet, hogy oda tudjunk arra figyelni, mi az ő szava, akarata, milyen indulat legyen bennünk, hogyan viszonyuljunk a másik emberhez, hogyan tudjuk segíteni egymást. És aztán, amikor letelt a 10. imanapi felkészítő, akkor az volt a szavazásnak az eredménye, hogy folytatnunk kell Zita ezt az imanapot, mert vannak újabb nehézségeink, meg újabb kihívások, ami miatt muszáj Istenhez fordulnunk. És itt van, hogy most még a pandémia is a nyakunkban, és imádkoznunk kell. Szóval nem hiába való.
Ön volt egyébként, aki ezt meghirdette 15 éve?
Igen. Én akkor a missziói osztályon dolgoztam. A 87 óta részt veszek a világimanapi szervezésbe. Ugye ez ökumenikus világimanap, ami minden március első péntekén van. És annak idején még teológaként kapcsolódtam én ebbe bele, és úgy értem, hogy elérkezett az idő, mert más nem tudunk tenni ez ellen a közömbösség ellen, mint hogy valahogy megismertetjük mást a saját életünkkel. És én addigra már bejártam jócskán a Kárpát-medencét, és akkor kiderült számomra, hogy még gasztronómiai érdekességeket is bevehetünk, mert egészen másképp főzik a töltött kávát Szatmár Németibe, mint ahogy a Vajdaságban. Vagy másfajta süteményeket sütnek, és egy csomó minden van, ami egyszerűen a szokásból adódóan az a tájegység másképp élnek. És a Kárpát-medencei manapnak az anyagában most ugyan a missziókat vették előre a kárpátaljaiak, de hogyha nagyon apróra nézzük, akkor van történelmi ismertetés az anyagban, van földrajzi ismertetés, vannak épített örökségeink, amiről szólnak, vannak hagyományok, amik fontosak nekik, és hát gasztronómia, turizmus, minden egyebet bele lehet venni. Nekünk, anyaországi magyaroknak azért is fontos, hogy megismerjük a határon túliak életét, miután ők ilyen többszörös hátratételt szenvednek, ennek következtében sokkal Istenben bízóbbak, sokkal erősebb kis közösségeik kovácsolódtak össze. Nálunk ezek a közösségek nagyon hamar szétesnek. És fontos, hogy lássuk és tanuljunk tőlük, hogy a megtartatás az egyedül Istentől jön. Tehát úgy tűnik, hogy mi adunk, aztán közben mi tanulunk tőlük.
Ugye az imanapot a gyülekezetekben szokták megszervezni fizikálisan. Most ebben a jelenlegi helyzetben, amikor ugye a zsinat elnöksége azt kéri, hogy ne tartsanak a református közösségek alkalmakat, akkor hogyan készülnek erre az imanapra? Ugye ez december 6-án vasárnap lesz. Mit javasolnak a gyülekezeteknek? Hogyan készüljenek? Hogyan bonyolítsák most ezt le idén?
Az az igazság, hogy ki kell használnunk az internet adta lehetőségeket. Nagyon sok gyülekezetnek van saját gyülekezeti csoportja, vagy kis Facebook csoportja valamelyik nőszövetségnek, és én azt kértem tőlük, hogyha lehet, akkor ha letöltötték ezt az anyagot, és elkezdik olvasgatni, akkor egymás között beszélgessenek róla. És mindig a beszélgetések egy-egy imádsággal záruljanak. Tehát egyrészt, hogy megismerjük a Kárpátaljai Egyháznak a mostani életét, ahhoz, hát amihez hozzáférünk a honlapjukon, azokat töltsük le és nézzük meg. A másik, hogy egyéni csendességünkben mindig imádkozzunk értük. Ha most nem tudunk összejönni december 6-án, mert valószínűleg még akkor is zárlat lesz, akkor is Kéké az otthoni csendességében imádkozzon. De nem csak akkor, hanem már a felkészülés alkalmával is, és utána is folytassa ezt az imádságot, hiszen naponta elmondani, egy-két őszinte mondatot az Úristen elé vinni, az nem kerül sok időbe, viszont mivel hisszük, hogy Isten meghallgatja imádságainkat, itt tudjuk, hogy az imádságainkra válaszolni is fog.
Ebben a helyzetben azt hiszem, ez egy nehéz kérdés, de kérdezem, hogy nyilván vannak olyan gyülekezetek, akik akár már 15 éve évről évre csatlakoznak a programhoz, de gondolom, hogy mindig szeretnék, hogy új közösségek is csatlakozzanak. Most ebben a helyzetben kicsit talán nehezen értelmezhető, vagy nehéz rávenni egy gyülekezetet, hogy pont most csatlakozzon, amikor ilyen furcsa időket élünk, de ha esetleg megteszi, hogy bátorít gyülekezeteket a csatlakozáshoz, akkor őket hogyan motiválná, hogyan biztatná?
Én azt szeretném kérni azoktól, akik most csatlakoznak, hogy egy kicsit esetleg nézzék meg a régebbi anyagokat is. Fent vannak ezek a honlapon, az archívumban, a Magyarországi Református Egyháznak a honlapján is. Meg lehet találni az előző kerületeknek a készülését, de mindenképpen nagyon figyelmesen olvassák el azt, amit a kárpátaljaiak saját magukról írtak most. Hiszen olyan kezdeményezések vannak náluk, amik nekünk is erőt adhatnak, nekünk is bátorítást adhatnak ahhoz, hogy attól, hogy úgy tűnik, hogy mintha itt lenne a világ vége, ez nem a mi hatáskörünkbe tartozik, és mindaddig, amíg nincs itt a világ vége, addig imádkozzunk egymásért. A másik, hogy egy csomó ismerettel lehet gazdagodni. Megtudunk ezekről az emberekről sok mindent, és főleg azt, hogy fantasztikusan összetartó, imádkozó nép, ha mehetnénk személyesen, és majd, amikor mehetünk újra személyesen, akkor pedig vegyék fel a programjukba azt, hogy meglátogatnak egy-egy kárpátaljai gyülekezetet, elmennek oda kirándulni, nem csak a táj szépsége miatt, hanem mert azt lehet megélni, hogy ami nálunk most nagy gondunk, hogy a templomaink egyre jobban kiürülnek, meg ebbe az online térbe ugye nem is mehetünk a templomokba, Kárpátalján most ők sem mehetnek a templomokba, de amikor Isten tiszteletet tartanak, az ajtó előtt kint is állnak az emberek. Az az érzés, a teletemplom érzés, az például óriási hatással volt rám mindig, minden egyes alkalommal, és ez nem kellett ünnepségnek lenni, vagy konferenciának lenni, mint nálunk, hanem átlag Isten tiszteleten. Tehát az Istenbe vetett hitük sokkal erősebb talán, mint amilyen kit az anyaországban. Mi sok mindenre figyelünk, egyéb dolgokra, hírekre, hamarabb hallgatunk más tanácsára, mint az Úristenére. Ők viszont mindig ezt vették elsőnek, és mindig erre figyeltek, és ezért van az, hogy ez a maroknyi nép ott megmaradt. És az, hogy leleményesen kitalálták azt, hogy bár megfogyatkoztak, mert nagyon sokan elmentek ugye Nyugat-Európába dolgozni közülük, és az idősebbek maradtak otthon, illetve hát a több gyerekes családok. Ezért püspök úr, hogy meghirdette a Reformáció gyermekei programot, ebben benne van az, hogy de van jövendőnk ezen a földön, hogy nem kell innen elvándorolni, hanem az Úristen itt ad nekünk élet lehetőséget, és ez óriási tanítás most nekünk is. Úgyhogy akik szeretnének bekapcsolódni, olvasgassák ezt a füzetet, részleteiben nem kell egy húzambe elolvasni, mert itt talán még fárasztó is. Keressék ki azokat az énekeket, énekeljék el, vagy hallgassák meg. Nagyon-nagyon fontos, hogy együtt gondolkozzunk velük, és tudjunk imádkozni ne csak értük, hanem a mi megmaradásunkért is, református magyarságunkért.
Van egy olyan kulcsgondolat, amit ki lehetne emelni, hogy mi az, amiért kéri a Kárpátaljai Nőszövetség, hogy imádkozzon értük a többi egyháztest?
Kárpátaljai Nőszövetség úgy gondolta, hogy visszatekintve a múltra, azt az igét választja a Sámuel könyvéből, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr, mert hogy ez okot ad arra, hogy bízhatunk benne. Ha végig nézzük, az elődeinknek az életét, vagy a reformátoroknak az életét, akkor azt láthatjuk, hogy mindig megsegítette Isten az ő népét. Igaz, hogy mindig ott van, hogy hallgass én népem az én szomra, ahogy olvassuk ugye több Zsoltárban is, és aztán akkor, hogyha ráhangolódunk az Úristenre, akkor utána visszatekintve az életünkre azt mondhatjuk, hogy igen, akkor ment előbbre az életünk, akkor voltunk sikeresek, akkor fordult jobbra a sorsunk, amikor azt éreztük, hogy megsegített bennünket az Isten. A kárpátaljaiak nagyon hangsúlyozzák ezt mindig, hogy mindaddig megsegített bennünket az Isten. Kisebbségben élő, többszörös kisebbségben élő csoport ők, mert egyrészt nyelvi kisebbségben élnek az országon belül, ugye nemzetiségi kisebbségben is élnek, aztán református kisebbségben is élnek, tehát ő nekik ez a többszörös kisebbségi érzetük nem azt hozza ki, hogy hát akkor legyünk kicsik és húzzuk össze magunkat, és örüljünk neki, hogy megtörnek bennünket is, hanem azt mondják, hogy mindeddig megsegített bennünket az Úr, tehát van okunk a reménységre, van okunk a jövő tervezésre, van okunk arra, hogy azt mondjuk, hogy mivel mi Isten népe vagyunk, ezért tudhatjuk azt, hogy ez után is megsegít bennünket az Isten.
Ha egy kicsit mesélne nekünk erről a Keresztmóma programról, egy pár mondatot mondott már, de egy kicsit részletesebben, hogy ez pontosan hogyan működik, miért találták ezt ki, mégiscsak Kárpátaljához kapcsolódik, úgyhogy utána itt lenne a hely, hogy erről is beszéljünk egy kicsit.
2017-ben Debrecenben a kis templomban, a Csonka templomban volt a Nőszövetségnek a nagy konferenciája, hiszen akkor a nagy templomban velünk egy ideig a generális konvent ülésezett, és akkor hallottuk, hogy Kárpátalján püspök úr megkérdezte ezt a reformáció gyermekei programot, és nekem rögtön eszembe jutott, hogy hát ez mennyire nagyon jó gondolat, és ezt talán mi Magyarországon is követhetnénk. A másik, hogy annak idején, amikor én kisgyerek voltam, akkor rendszeres segítséget kaptunk Svájcból egy idős tanítónénitől. És kiderült, hogy nem én voltam az egyedüli papgyerek, hanem rajtam kívül sokan még Magyarországon, ugye ez a 50-es évek második fele, meg a 60-as évek eleje, sok gyereknek volt egy ilyen idézőjelbe tett keresztülője annak idején Svájcba, aki bizonyos összegekkel, karácsonyra egy kicsik és csomaggal segítette azt a lelkész családot. Arra gondoltam, hogy mi itt Magyarországon igazán megtehetnénk, hogy keresztmamái legyünk azoknak a gyerekeknek, akik Kárpátalján megszülettek, nagy családban élnek, vagy ezentúl fognak megszületni. És akkor a kis templomban meg is hirdettük, hogy mi lennénk azok, akik ilyen keresztmama szolgálatot vállalunk. Ez azt jelenti, megkérdeztük a kárpátaljaiakat, hogy mekkora az az összeg, ami nem szégyen teljes, hanem már valami segítség is egy-egy családnak. Azt mondták, hogy 3500 forint havonta. Ez nálunk Magyarországon szinte nevetségesen kis összeg. És akkor megkérdeztük, hogy azok, akik csatlakozni akarnak, azok vállalják föl, hogy egy évre, két évre, hosszabb időre rendszeresen elküldik ezt a 3500 forintot, lehet ezt az egész évit is egy összegben odaadni, de azért, hogy odakint biztosítsuk 50 olyan gyermeknek a iskoláztatásához, vagy gyógyszerezéséhez, vagy ruházatához a pénzt, ami annak a családnak szükséges. Negyed évenként küldjük ki ezt az összeget, 525 ezer forintot, és ott negyed évenként osztják szét a családoknak. Mindeddig mondhatom én is, megsegített bennünket az Úr, mert még soha nem maradtunk szégyenbe, hogy ne jött volna össze annyi adomány, amit elküldtünk volna. Voltak olyanok, akik csak egy évig vállalták, és aztán elmaradtak az adakozásba, de vannak újak, akik becsatlakoznak, és akkor ők küldik ezt az összeget. Van olyan nőszövetség, aki azt mondta, hogy ők rendszeresen fölvállalnak 3 gyermeket, nem egy évre, nem kettőre, 18 éves korukig. És akkor ők küldik ezeknek a gyerekeknek rendszeresen ezt az összeget. Vannak, akik azt mondták, hogy ők meg megtolják még egy kis karácsonyi ajándékkal, és aztán összekészítettek egy-egy csomagot, amit átjuttattunk. Nagyon sok ruhaadományt is kaptunk, csecsemőholmikat is kaptunk, ezeket is sikerült átjuttatnunk Kárpátaljára, hál' Istennek. De ami a legfontosabb, és ami mi ránk magyarokra nem annyira jellemző, hogy az, hogyha belépek egy ilyen programba, akkor az elköteleződéssel jár. Tehát nem egyszerű lelkesedés, hogy most adok valamennyit, hanem hogy figyelek rá, hogy én ezt rendszeresen teljesítem, mert vállaltam. És akkor, amikor elköteleződünk egy ilyen program iránt, akkor elkezd érdekelni bennünket a mögötte lévőnek a sorsa. És a mostani hírlevelünkben, őszi hírlevelünkben benne is van egy beszámoló, sok-sok család írt Kárpátaljáról, hogy köszönik, mire költötték, egy pár soros gondolat, hogy az ő családjukba mennyit segített ez az összeg. És ez bátorítás azoknak, akik eddig még nem kapcsolódtak be, hogy érdemes bekapcsolódni és érdemes segíteni, mert jó helyre megy a pénzünk. Sokszor itthon olyan hamar kiadunk ennyi összeget egy hónapban, hogy észre se vesszük, és ha meg ide küldjük, akkor biztos, hogy ember életeken segíthetünk. És hát ez az egymás terjét hordozzátok.